Dicsérjétek az Urat, boldog ember az, aki féli az Urat, s az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, s az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 378. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket, adjunk hálát mindnyájan, majd a keresztelői igék és a ének következik bemondás nélkül. Hallgassátok meg keresztelés sákramentumát, Jézus így szólt a tanítványokhoz, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, a gyermekkeresztségről gondolkodva próbáltam összeszedni magamban, hogy mi az, amit ma el kell mondanom. Nyilván mindig mindent úgysem tudunk elmondani, és hát sok mindent lehet, nagyon szép dogmatikát is lehet mondani, nagyon sok mindent lehet mondani egy keresztelőn. De azt gondolom, hogy talán mindig az a lényeg, hogy valami olyasmit mondani, ami eszükbe jut, amit nem felejtenek el, és amihez aztán majd oda kapcsolódik, és arról mindig eszükbe fog jutni az a fogadalomtétel, ami itt elhangzik. Talán ez volna az, amit ilyenkor el kell mondani, és ez általában mindig kapcsolódik valami olyan eseményhez, amit az ember átél, és esetleg mélyen bele is vésődik. Hát belém, elég mélyen belém vésődött az a nagy vita, sőt, most már nemzetközivé dagadó törvény, amit Franciaországba hoztak, hogy a vallásos szimbólumok feltűnő használatának a megtiltása az iskolába. És most nem a fejkendő az érdekes, mert mi nem azt hordjuk, hanem hát ez bizony azt jelenti, hogy keresztény szimbólumokat sem hordhatunk. Nagyon érdekes kérdés ez. Zárójelesen mondom csak, hogy a fülibe, szájába, orrába, hasába, meg nem tudom hol, ott hordhat egy kiló vasat, ez nem számít. De mondjuk keresztény szimbólumot ne hordjon, de hát ez még másik tétel. Én azt gondolom, hogy a folyamat, a tendencia érdekes igazán, és ez egy eléggé egyetemes jelenség, tudnélik az, hogy ne különbözzön a gyermek, ne különbözzön a társaitól. Van egy egyre erősebb ilyen tendencia, hogy semleges legyen a világban, ne különbözön, mert megsértődik a másik, mert érzékeny, és így tovább megvannak az indokok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok oka van ennek, de mégiscsak ez a tendencia, hogy ne különbözzön. És tulajdonképpen, amikor mi megkereszteljük a gyermeket, akkor Heidelbergi K.T. szavaival szólva megkülönböztetjük. Pontosan az a gondolata a gyermekkeresztségről, azt mondja, hogy meg kell különböztetni azoktól, akik nem hisznek. Persze itten még a régi időkben azért egy kicsit más volt, de a lényeg az, hogy a mi tradíciónkban és egyáltalán a keresztelés gondolatában ott van az, hogy de különbözzön. És akkor ezen elgondolkodtam, hogy vajon tulajdonképpen mit is teszünk mi, amikor keresztelünk? Mégiscsak megkülönböztetünk. Mégiscsak arról van szó, hogy szembe megyünk ezzel a nagy folyamattal, hogy ne különbözzön a gyermek. Szembe megyünk azzal a nagy folyamattal, hogy az általánossá váló értékek, életcélok, viselkedések, amelyek egyre inkább áthatják nem csak az európai, hanem az egész világ kultúráját, és kívánképp a fiatalokét, ezen belül igenis különböztessük meg. Arra teszünk fogadalmat, hogy mi a gyerekünket megkülönböztetjük ezáltal. És most erre tegyük a hangsúlyt, tehát, hogy megjelölt lesz ez a gyermek, ha nem is feltétlenül a külső dolgokban, és a viseletében, vagy én nem tudom, egyéb ilyen szimbólumokban, de a belső dolgokban mindenképpen megkülönböztetették kell, hogy váljon. És erre teszünk fogadalmat. Úgy neveljük, és úgy neveltetjük ezt a gyermeket, hogy ő a Krisztushoz való tartozása által abban az értékrendben, abban az életstílusban, viselkedésben, lelkületben növekedjék, gazdagodjék, teljesedjék ki a személyiség, amely igenis különbözik ettől a trendtől ebben a világban. Nem tudjuk ezt ma megmondani, hogy milyen lesz az elfogadottsága, úgy mondjam, ennek a fajta különbségnek. Nekünk ezt kell tenni, mert azt gondoljuk, hogy ez az üdvösség útja, ezen járunk, és felelősek vagyunk kicsinyekért, és Isten adja, hogy igenis ez a kicsi gyermek is így növekedhessék fel, hogy aztán majd maga is a maga értelmével, világra nyitásával tudatosan vállalja ezt az utat. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülőknek és keresztszülőknek fogadalom tételét. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és megkérdezem a szülőktől, keresztszülőktől, hogy akarják-e, hogy ez a kicsi gyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék, felejé akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz önként vallást az ő hitéről, Isten és a gyülekezet színe előtt a konfirmációban feleljük, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételüket, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást, kérem, hogy az új fordítás szerint mondjuk, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban eképpen, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, megköszönjük néked ezt a kis életet, megköszönjük azt, hogy egészséges, megköszönjük azt, hogy szemmel láthatóan nyílik az ő értelme, növekszik az ő teste. Megköszönjük, hogy olyan családba született, ahol mindent megkövetnek azért, hogy az ő élete jól induljon, hogy minden útra valót megkapjon. De most különösen kérünk azért is, hogy eközben tudjuk azt, hogy minden a te kegyelmettől, minden a te irgalmas gondviselésedtől függ, hadd kérjük az ő életére is te áldásodat, jelenlétedet, hogy ismertesd meg magad vele, ismertesd meg a te ígédet, ismertesd meg vele az üdvösséget. Így kérünk, pecsételd el őt magadnak, ígéreted szerint, te szent lelked által. Amen.
Domonkos István szükségedet keresztelve atyának, fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, hagyjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, Anya Szent Egyházunknak felnőtt lévő hitű tagja, és egykor részese az örökítésének. Amen.
Könyvünkből a 275. dicséretet, az Úristen az én reménységem. Maradjunk a helyünkön, ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A zsidókhoz írott levél 4. részét hallgassuk meg.
Így szól hozzánk Isten igéje a zsidókhoz írt levél 4. részéből. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről, mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondatott. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Munkáik készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a 7. napról. És megnyugodott az Isten a 7. napon minden alkotó munkája után. Itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt. Egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsié bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ez az Isten igéje.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, jöttek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálát adunk néked, hogy a gazdagon terített asztallal vársz bennünket, ma különösképpen, sokféleképpen megmutatod a te kegyelmedet, a te igédben, annak hallható, írott, látható formáiban, minden módon próbálsz bennünket megszólítani. Hogy könyörögjünk azért, hogy mi magunk is készségessé váljunk meghallani, megérteni, átélni a te ígédet, szabadat, hiszen mi lehet nagyobb annál, mint hogy te megszólítasz bennünket, és személyesen szólítasz meg, mert ismersz minket, ismersz bennünket kívülről, belülről, ismered a szívünket, vágyainkat, akaratunkat, terheinket, és hogy kérjünk arra, hogy ma is úgy lehessünk itt, hogy sok mindent megértünk, sok minden világossá válik a számunkra, és sok mindent ott hagyhatunk a fiat keresztje alatt, úrvacsorai asztalnál, letehetjük azokat a terheket, amelyeket fölöslegesen cipeltünk az elmúlt hetekben, hónapokban. Légy velünk a szólóval és a hallgatóval, az egész gyülekezettel. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket. Áldás, békesség, szervusztok! Egy történetet mesélek el nektek, ami ilyen drámai módon itt zajlott le a parókia udvaron, nem olyan régen. Az egyik vasárnap este azt vettük észre, hogy óriási tömegbe vonulnak a hangyák az udvaron, hosszú-hosszú métereken át, és úgy megcsodálta az ember, hogy honnan tudják az utat, legalább 10 méter volt. Amikor közelebb mentünk, akkor láttuk, hogy itt nagy baj van, mert ilyen nagy termetű hangyák megtámadtak egy hangyabolyt, a kis termetűeket, és mindegyik ilyen rabló hangya megfogott egy hangyatojást a kicsiktől, és utána azt elhurcolta. Tehát ez egy rabló támadás volt, amikor az egyik fajta hangya megtámadta a másikat, bemennek ilyenkor, ezek a kicsik nem tudtak mit csinálni, vitték a tojásokat, elviszik a kicsinyeiket, a tojásokat, fölnevelik és rabszolgát csinálnak belőle. Hát ilyen a hangya társadalom. És amikor ez újra megismétlődött, ugye egy-két hét múlva úgy látszik nem volt elég, akkor nagyon mérges lettem, és mondtam, hogy ezeket a piszok rablókat én most lefújom a kemotokszal, annyi nekik. Na akkor szerintetek helyes lett volna-e lefújni, vagy nem fújni? Mert ott futkostak szegény kicstermetőek, a parókiának az alapjában van a hangyabolyuk, és látszott, hogy teljes pánikban vannak, ugye minden elveszítenek. Mit kellett volna tennem? Le kellett volna fújni a rablókat kemotokszal, vagy nem? Te mit csináltál volna? Vitték, és olyan kétségbe esett, látta, hogy teljes káosz van a hangyabolyba. Hát azért megmondom őszintén, nem fújtam le, mert úgy gondolom, hogy ez a hangyák dolga maguk közt sajnos, bármilyen csúnyán is hangzik, és arra gondoltam, hogy a hangyáknak nincsen 10 parancsolatuk például. A hangyák nem ismerik a szeretet nagy parancsolatát, hanem csinálják a maguk ösztönös világát. De mondjuk mi, ha magunkat összehasonlítjuk, hogy az Istenhez képest milyen kicsik vagyunk, hát akkor mi a hangyánál is kisebb, nem? Ugye lehet mondani? Olyanok vagyunk, nekünk a hangyák, mint ahogy mi az Istenhez vagyunk, olyan hangyafélék. És nálunk nem szokták egymást bántani az emberek? Hát hogy ne szokták, most mindenkit lefújnánk, mi lenne, ugye? Pedig mi ismerjük a szeretet nagy parancsolatát. Ki tudja ezt a szeretet nagy parancsolatát, hogyan is van ez? Nem rémlik valami? Szeresd az Urat, Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Na most csak azt akartam elmondani, hogy ha az Isten nekünk adott parancsolatot, ő megszólított minket, micsoda nagy dolog. A hangyákat nem tudjuk megszólítani. Mi kisebbek vagyunk az Isten előtt, mint a hangyák, és ő mégis megszólít bennünket. Micsoda nagy dolog ez. Ugye? Hogy megszólít bennünket. Szeret bennünket. Ismer bennünket. Pedig kisebbek vagyunk előtte, mint a hangyák. Hát én csak ezt akartam érzékeltetni, az, hogy itt vagyunk a templomba, az, hogy van ige hirdetés, hogy van Biblia, ez nagy dolog. Olyan, mintha oda tudnánk adni a hangyáknak egy kis alkotmányt, hogy gyerekek, ezt kéne csinálni. De hát ezt nem tudjuk megtenni. De velünk az Isten ezt megteszi. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet. Áldás, békesség. Az ige hirdetése készülve a 171. dicséretet énekeljük. Istennek igéjét olvasom Zsidókhoz írt levél 4. részéből a következőképpen, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválasztásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy gondolatnyit kapcsolódnék a múlt vasárnapi igéhez, amikor arról szóltunk az ige által, hogy jobban figyeljünk az igére, mint eddig, halljuk meg újra az igét, és ma ehhez kapcsolódva mégis tovább lépünk, hogy tudnék, mi a következménye a meghallott ígének. Érezzük, hogy a felolvasott versek azok tulajdonképpen két részre, világosan elkülöníthető részre oszlanak, és mind a két résznek önmagában is rettentő súlya van. Ezek az ígék nagyon súlyos, nagyon nehéz ígék, mint két roppant oszlop, és mégis szorosan összefüggenek, együtt halva szólal meg igazán az evangélium. Először arra figyeljünk, hogy mit mond az Isten igéjéről. Ez a kép nagyon erős, szinte megijed az ember, ilyen komoly dolog az Isten igéje, de valami megállíthatatlan erő van benne, vág, éles, mindenen áthatol, és azt mondja, hogy nincs menekvés előle. Azt helyezik ki ezek a képek, hogy vegyük komolyan a meghallott ígét, mert Isten is végtelenül komolyan vesz minket. Sohasem szól felületesen hozzánk az Isten, sohasem szól feleslegesen. Ézsaiásban olvassuk ezt, amikor a maga prófétai titkáról írja, hogy éles karddá tette számat, keze ügyébe tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. És nem kis dolgokról van tehát szó, amikor az Isten hozzánk beszél, és nem áll meg az ajtóban, vagy az előszobában, hanem egészen mélyre hatul, és az ember lényének egészét szólítja meg. Élő és ható az Isten igéje, vagyis több van benne, mint gondolat, mint logika, vagy szépség, hatalom van benne. De így énekeltük, hogy megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Emberek által szólal meg az ige hirdetésben, és mégsem emberi szó. Micsoda súlya van, tehát milyen súly van rajta, inkább így mondanám, mind a szólónak, mind a hallgatónak egyaránt, mert az Isten igéjével való találkozás lenyűgöz, legyőz, nincsenek külső akadályok, nincsenek belső akadályok, feltörje a zárakat, ugye elhat egészen a szíveknek, veséknek, velőkig, megoszlásáig, de a mai nyelven azt jelenti, hogy ott is jelen van és megszólal, nagyon nem is gondoljuk, vagy nem is szeretnénk. És mit tesz az Isten igéje? Megítél. Nagyon érdekes a szó, nagyon ismert szót használ. Azt mondja, az Isten igéje az kritikusz. De az Isten igéje a mi kritikusunk, a keresztény ember kritikusa az ige, amelyik ilyen kritikusan néz reánk, és szüntelenül mér, ez a szüntelenül való megmérettetés, amiben az ember lét zajlik az Isten előtt, az ő tekintete, ez ige vagy tekinteti szinte szinoníma, mindent látó szeme, így van az ige az életünkben, jobban mondva így vagyunk mi előtte. Jó, ha komolyan vesszük azt, hogy a mi kritikusunk az ige, az az általa maga az élő Isten. Sőt, ugye így fokozza ezt az igét, hogy mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, valami hihetetlen módon a látszatok világába élünk, annyi látszatba burkolózva, annyi réteg van rajtunk, nem számít, hogy te magad ki vagy, majd felépítünk téged egy újabb, vagy egy még újabb imidzsel, mindezek semmivé lesznek az Isten előtt, az ige előtt, és egy nagyon különös szó van, egy megdöbbentő szó van itt a fedetlenségre, azt a kifejezést használja, amikor az áldozati báránynak a nyakát hátra hajtják, ugye a vágásra készen, és ez a teljes kiszolgáltatottság, fedetlenség, az a pillanat, amikor tulajdonképpen ugye egy végső helyzetben vagyok, a nincs tovább pillanata, és azt mondja, hogy ilyenek vagyunk az Isten előtt, ilyen végső pillanatban, ilyen végső léthelyzetben szabaddá téve magunkat, vagy inkább így mondanám, hogy mindenfajta védelem nélkül. Tehát erre mutat rá az Isten igéje végső soron, hogy ilyen kiszolgáltatott vagy, ítéletre oda készített, oda kötözött, megkötözött, aki nem segít semmiféle látszat, hatalom. Ez a helyzet. Mégis megszólal bennünk valami hang, hogy hát ilyen nagyon kemény az Isten szava. Szúr, vág, üt, akkor nyilván, hogy nem hallottuk meg még a másik felét, éppen azt, hogy ez a kiszolgáltatottság, ennek a felismerése az ige által a legnagyobb kegyelem. Eszembe jutott éppen az elmúlt napok mindenféle rettentő eseményeinek a hatására talán, hogy milyen rettentő kiszolgáltatották ezt válni a világ, benne különösen az ifjúság, a gyermekek, a reménységünk, akit ma is látni fogunk köszönteni az óvodásokat, de azt is eszembe jutott, hogy bizony kétféle kiszolgáltatottság van, mind a kettőt az ember bűne nyomorúsága okozza, de az egyik kiszolgáltatott is marad, a másik pedig felismeri az Isten ígéje által a maga helyzetét, és felismeri a segítséget is. Mert a kritikusunk egyben az orvosunk is, mert ő ismer bennünket, és még annál is többet tesz, együtt érez velünk. De ez a csodálatos ige, amit hallottunk, ami bennünket bíztat és felemel, hogy a felületes Isten kép az olyasmit sugall, hogy hát a jókkal jó az Isten is, ugye szimpatizálunk egymással. Ige azt mondja, hogy nem a jók iránti szimpátiája az Istennek az evangélium, hanem az ő mélységes empátiája, beleérző, beleélő léte, azonosulása, az erőtlen, a nyomorult, az ilyen módon kiszolgáltatott embernek, ahogy ezt az előbb a bárány képpel próbáltuk elmondani, akit leleplezett, lemesztelenített, de nem azért, hogy megszégyenítsen, hanem hogy betakarja, azért, hogy magához ölelje a kegyelem királyi palástja alá, az ő trónja előtt. Mert ott a helyünk, ott akar látni bennünket az ő dicsőségében, örömében. Tehát nem kárhozatra szól az ige, amelyet újra meg kell hallani, nagyobb figyelemmel, mint eddig, ahogy a múlt vasárnap hallottuk, hanem üdvösségre, irgalomra, kegyelemre szól. És akkor, amikor megterítetett az Úr asztala is, és az Úr asztalához, a kegyelem királyi trónjához járulunk bizalommal, azért, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk, most van segítségre szükségünk, és legyen ott előttünk az a kép, amelyik talán egy kicsit valóban dermesztő, ahogy az a bárány, ahogy oda van hajtva a nyaka a kés alá, hogy az Isten kegyelme, irgalma, szeretete Krisztusban az, hogy nem ránk sújtott a kéz, hanem éppen az ő fiára, éppen az Úr Jézus Krisztusra, aki ezt meglátja, átéli a kenyérben, a borban, az úrvacsorában, az ígében, és meghallja, akkor úgy gondolom, hogy annak csodálatos üzenetté válik ez, hogy mit is jelent, hogy elhat a vesőkig, hogy nem csak felületesen érint meg az Isten szeretete, az Isten kritikája, az Isten ítélete, hanem az egész embert, az egész életünket, minden részében átjárja az ő ítélete, de még inkább az ő kegyelmes szeretete. Ezt halljuk meg, ezt éljük át a úrvacsora közösségében is. Amen. A 442. dicséretünket keressük ki, amelyben egyben készülünk is az úrvacsorára is, üdvességünk, válságunk. Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, ahogyan ezt elünkbe adja Pál apostol az első korintusi levélben a következő képpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván: e pohár, amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a pohárból, vagy kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, meghajtjuk a mi fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, ha nem így szólíthatnánk meg, akkor bizony az ígét sem olvashattuk volna fel a kegyelem királyi székéről, akkor bizony méltán sújtana bennünket minden ítélet, mindazokért a dolgokért, bűneinkért, nyomorúságainkért, amelyekben járunk, élünk, amelyeket sokszor nem is akarunk elkövetni, de látunk magunkban egy másik hatalmat, amelyik diktál, de sokszor bizony tudatosan akarunk megsebezni másokat, sokszor nagyon tudatosan teszünk ellenedre, hogy kérjünk most mindezért bocsánatot mégis, mindazokért a dolgokért, amelyeket gondolatainkban, szavainkban, tetteikben elkövettünk. Hogy kérjünk mindazért bocsánatot, amit mi okoztunk, és most nem kívánunk felmentéseket keresni, mert annyi indokunk lenne egyébként, hogy magunkat hófehérre tudnánk mosni, de a te ígéd előtt, amelyik áthatol mindenen keresztül, hiába tennénk. De azért is könyörgünk, hogy hagyd tegyük le azokat a terheket, amelyekhez annyira tudunk ragaszkodni, és amelyeket nem akarsz, hogy hordjunk, nem tetettél reánk, saját magunk ellen is képesek vagyunk fordulni, hogy könyörögjünk békességért és erőért, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak, magunknak is, és mindenek előtt azért, mert átéljük most ennél az asztalnál te bocsánatodnak erejét és kegyelmes szeretetét. Így légy velünk a te szent lelkeddel, a te fiadért, Úr Jézus Krisztusért. Amen. Megvallottuk már a mi hitünket a keresztség sákramentumában, most azért magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretném, bűnbánattartásunk és hitvallást ételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből a Jézus véréért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Szeretteim, akik magatokat méltóképpen előkészítettétek, járuljatok a Szent Asztalhoz, foglaljuk el a helyünket, és urvacsora osztás alatt énekeljük folyamatosan a 440. dicséretet. Először jel, lássuk az Úr keresztjét, majd és aztán a 438-at megfordítjuk egy kicsit a dolgot.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított hozzátok Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel az alázatosságot, jóságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panasztotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Amen. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdetted közöttünk Jézus Krisztus érettünk hozott áldozatának jó hírét. Légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szentlélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és most az óvodásoknak az évnyitójával folytatódik az Isten tiszteletünk.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2004-2005-ös tanévünk megnyitásakor. Tulajdonképpen óvodában miért van szükség tanévnyitóra? Nem azért, hogy egy újabb ünnepi beszédet hallgassunk meg, gondolom, hogy sokan már hallottak ilyen tanévnyitó köszöntéseket, hanem azért, hogy mi is, és az óvodás gyermekeink is az Úristennel tudjuk kezdeni az évet. Az ő áldását tudjuk kérni az évünkre, a munkánkra, és természetesen a gyülekezettel, akik ott vannak mögöttünk, imádkozó háttérként. Az ige, amit hoztunk erre az évre, az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik. Hát ez a mi biztosítékunk a következő évre, hogy mit fogunk adni, mit szeretnénk adni a gyermekeknek ebbe az évbe. Az országos református tanéznyitón hangzott el püspök úr ige hirdetésében a felszólítás, hogy dönthetünk önmegvalósítás vagy önfeláldozásra neveljük a gyerekeket. Az önfeláldozás, az önmegvalósítás az, amiről az életünk szól. Minél sikeresebben, minél több eredményt elérni, akár a másik hátrányára, kárára is. De minél jobb legyen nekünk. Az Úristen nem ezt a parancsot adja. Azt kéri tőlünk, hogy, és azzal a példával áll előttünk, hogy önfeláldozó életre neveljük és tanítsuk a gyerekeket. Mit jelent ez óvodáskorban? Miért is kellett nekünk felvállalni? Hát, ami a közösségi életünk egyik alapja. A szeretet. Szeretetben elfogadni, tenni, adni a másiknak, a másikért. Szeretni úgy, hogy mi szeretetre vágyunk, és ezt a szeretetet, amit mi is megkapunk, ezt tudjuk továbbadni. Akkor is, ha az a másik nem pont azt, és úgy tesz, ahogy én szeretném. Segíteni ott, ahol szükség van rá. Lehet, hogy rajtam múlik a másiknak a boldogulása, élete, talán még a boldogsága is. Hogyan lehetséges ez? Mi az, amit minél többet adunk, annál több lesz nekünk? Hát az a szeretet. Ebben a szeretetben szeretnénk, az Úristentől kapott szeretetben szeretnénk a gyermekeknek mindent adni fejlődésükért, értékeik növeléséért. És ilyen szeretettel szeretnénk köszönteni és fogadni a szülőket, a családokat is, akiket idehozott hozzánk a mi óvodánkba az Úristen, ide vezetett. Most szeretettel várjuk a gyermekeket egy kis orgonaszó segítségével. És nektek is megköszönöm, gyerekek, a nagy-nagy türelmeteket, nagyon aranyosak voltatok, és most fogadjuk együtt az új kis csoportosokat, ami énekünkkel, jó? Nagyon örülünk, hogy megjöttetek, és itt vagytok velünk, és reméljük sok-sok éven át együtt köszönhetjük az évet, és egymást a új tanévben. És most szeretnének az óvónénik a szülők felé egy köszöntő éneket énekelni.
Thank you.
Hát ahhoz, hogy adni tudjon az ember, ahhoz kapni kell, és mi is ezt az erőt, ezt a több erőt szeretnénk kapni az Úristentől, hogy tovább tudjuk adni a gyerekek felé is. És most a gyerekek is szeretnék köszönteni az új kis csoportosokat, az újonnan érkezőket, hiszen az a szeretet, amiről előbb beszéltem, az azzal kezdődik, hogy szeretettel fogadjuk őket. És ezt a szeretetet most szeretnék kifejezni a gyerekek egy kis ajándékkal is, amit a kis csoportos gyerekeknek készítettek, jelképesen halacskát. Adjátok oda. Köszönjük szépen, gyerekek, nagyon aranyosak voltatok. És most még egy nagyon szép kötelességünk van hátra, aminél szeretném átadni lelkipásztorunknak a szót, az a gyerekek és a dolgozók fogadalomtétele.
Kedves testvérek, arra kérem akkor a fogadalma teendő óvónőket, hogy legyenek olyan kedvesek az úrasztala elé kijönni, és név szerint be is fogom őket mondani. Klári, légy szíves, gyere ide. Úgy. És akkor bemutatnám először is Boros Klára óvodatitkárunkat, azt hiszem, hogy a gyülekezetet jól ismeri, de az egy pillanatra légyen kedves. Köszönöm szépen. Albert Edit, új óvónéni, és Pál Éva szintén idén kezdenek, és a fogadalom tételőket fogják most letenni mindjárt. Kérném szépen, hogy a gyülekezet álljon fel, még a nagyobb picik is egy pillanatra most ide figyelnek, jó? Mert fogadalom tétel lesz, jó? Jól van. És akkor arra kérem majd, hogy mindenki a saját nevét mondva mondja utánam a fogadalomtételt. Tehát én a budafoki Halacska Református Óvoda dolgozója, a Szent Háromság Isten és a gyülekezet színe előtt fogadom, hogy hivatásomat legjobb tudásom, lelkiismeretem felelősségem, és erőm szerint hűséggel igyekszem betölteni. Református egyházunk közoktatási törvényét ismerem, elfogadom és megtartom, arra törekszem, hogy példamutató életemmel a rám bízott gyermekeket úgy neveljem, hogy Jézus Krisztus követőjévé váljanak, nemzetünk javára és Isten dicsőségére. Isten engem úgy segítsen. Amen. Most pedig szeretnénk akkor egy-egy szám virággal megköszönni. Igen. És a kis... Igen. Jó. És most pedig még egy kedves kötelességemnek teszek eleget, és ott maradjon is a gyülekezet állva. Az kicsinyek, a legkisebbeket is szeretnénk egy áldással a gyülekezetbe is befogadni. Most rólatok van ott szó. Úgy van. Isten igéjével mondanám az áldást. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusnak ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. És most pedig énekelni fogunk. Igen, az Ároni áldást. Meg téged áldom az Úr, őriztem téged, őriztem őt, orszáját mennyekben fordítsa lelánk, atyát, könyörüljön rajta, könyörüljön rajta, köszönjük szépen, foglaljuk el a helyünket. Úgy beszéltünk meg, hogy egyszerre fogunk kivonulni, nem külön a gyerekek, tehát tessenek helyet foglalni. Még röviden kell hirdetnünk, és azt meghallgatjuk, és aztán a 178. dicséretünkkel befejezzük az Isten tiszteletet.
Alkalmainkat hirdetem. Ma délután 4 órától 17:30-ig lesz a cserkész szoborzó a gyülekezeti teremben és az udvaron. Erről még majd részletesebben hallunk. Délután 5 órakor lesz a középiskolás ifi, este 6:30-kor a nagy ifi. Hétfőn délelőtt újra indul a nyári szünet után a baba-mama kör, tehát 10 órától várjuk az édesanyákat a kisgyermekeikkel. Kedden este 6 órakor lesz bibliaóra. Szerdán délelőtt 9 órakor kézi munkakör, 10 órakor bibliaóra, és szerdán este 6 órakor újraindul a női bibliaóra is, amely majd 2 hetenként lesz szerdán este 6 órakor. Vasárnap reggel imaközösség 9:40-től, 10 órától Isten tisztelet, és jövő vasárnap délután a derekas keretében lesz az évkezdő bibliaiskola a gyülekezeti teremben. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Kovács Domonkos Istvánt, Kovács István és Till Ibolya gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére. Szeptember 19-én 2 hét múlva lesz a hittanos évnyitó Isten tiszteletünk, és október 10-én este 7 órakor pedig egy koncert lesz a templomunkban, két csembalót is hallhatunk majd, az előadók pedig Soltész Anikó és Borsányi Márton lesz. Szeretettel várjuk erre majd a testvéreket. És akkor most a cserkészektől halljuk meg a tudnivalókat erről a toborzóról.
A hirdetés a gyerkőcöknek szólna, meg persze a szülőknek, akiknek el kéne hívni a kisfiúkat. Közelebb? A gyülekezet cserkészcsapata egy új fiúörset indítana ettől az évtől. Ez elfoglaltságban egy héten, egy péntek délutáni alkalmat jelentene, és a 10 és 12 év közötti kisfiúkat várnánk. Németh Géza lesz az új őrsvezetőjük, és ma délután egy rövid játékos foglalkozáson mutatnánk be nekik, hogy miről szól az egész cserkészet. Ez 4-től 5:30-ig fog tartani, és mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és akkor a 178. éneket elénekelve szépen hátulról menjünk, mert így csak összetorlódunk. Jó? Tehát akkor kérem, hogy álljunk fel. dicsőség.